A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel.
Indítsd jól a napod egy Chase Nescaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében.
Ez reklám volt, jó volt.
Sziasztok! A mai vendégem az egyik legnagyobb hazai televíziós példaképem. Junior Primadíjas műsorvezető, vállalkozó, vlogger, feleség és anya. Ördög Nórával beszélgetek. Szia Nóri, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Azt tudnod kell rólam, hogy régen, hogyha kellett egy televíziós példaképet mondanom, akkor én téged mondtalak. És bevallom, hogy emiatt egy picikét zavarban is vagyok, mert sokszor úgy hoztam meg a döntéseimet, még így a pályám elején, hogy na, vajon az ördög Nóri erre igent mondana vagy nem. És ezért vagyok arra nagyon kíváncsi, hogy neked van egy ilyen szempontrendszer a fejedben, hogy mi az, amire igent mondasz, és mi az, amire nemet.
Egy ilyen belső érzés van sokszor, hogy nem tudom ezt minek hívjam, nem vagyok annyira nagyon spirituális alkat, szóval nem ilyen megérzésnek nevezném, hanem
intuíció.
Igen, nem tudom, ezt az ember valahogy úgy érzi, hogy igen, ez most ebben van valami izgalom, van valami olyan, amiből még én is épülök, meg ami miatt ez fontos lehet, vagy hozzám tesz, még akkor is ilyen kicsike projektekről van szó. Nyilván a tévés melók ott nem igazán válogat az ember, tehát ott tehát én azt gondolom, hogy mindenki abban a pozícióban van, amihez a legjobban ért. Tehát az én feladatom nem az, hogy én megítéljem, hogy én milyen műsort szeretnék csinálni, hanem inkább bíznom kell főnökeimben, hogy ők ezt tök jól meg tudják ítélni, hogy ez az adott dolog az nekem jól áll vagy nem, és aztán abban én belerakom maximálisan magamat. De ez ilyen egyéb dolgom, hogy például az, hogy eljöttem hozzád beszélgetni, az nyilván egy ilyen intuíció is, de ez nem ennyire tudatos, hanem nyilván tökre bírlak, meg ebből csak jó dolog sülhet ki, hogy leülünk és beszélgetünk. Tehát nem tudok ilyen nagyon tudatos dolgot kiemelni. Sokan gondolják azt, hogy az én pályám az ilyen nagyon tudatosan felépített, hogy én azt egy ilyen kockás füzetben megterveztem, és akkor így végigcsináltam a dolgokat. De valahogy belülről egyáltalán nem így értem meg. Még akkor sem, hogyha egyébként kívülről visszatekintve tényleg annak tűnik, mert volt egy ilyen nagyon fokozatos építkezése. És egyébként valószínűleg ez is a titka ennek, tehát hogyha valaki azt kérdezi tőlem, hogy mi a titok, ha van egyáltalán titok, amúgy nincsen, akkor talán ennyi, hogy mindig olyan feladatok találtak meg, amiket így tényleg el tudtam végezni, mert már készen álltam rá, mert előtte volt egy következő, vagy egy lentebbi lépcsőfok, amiben úgy bele tudtam szokni az adott helyzetekbe, és akkor így meg tudtam, tehát nem voltam soha türelmetlen, nem akartam, tehát nem, amúgy ez nem igaz, türelmetlen vagyok, egy csomó dologban türelmetlen vagyok, de például pont a tévézéssel kapcsolatban nem voltam az, mert pontosan tudtam, hogy eleve az, hogy én itt dolgozhatok, hogy azt csinálhatom, amiről tényleg nagyon sokan csak álmodnak, szóval ez már pont elég, tehát ez egy akkora ajándék és egy akkora áldás, hogy nekem az a feladatom, hogy ebben minél jobban kiteljesedjek, és ott abban a helyzetben, abban a pillanatban, abban a percben a maximumot kihozzam magamból, és nem nagyon gondolkodtam előre, mert tudtam, hogy abból csak csalódás lehet, hogyha én több vágyom annál, mint amit éppen el tudtam érni.
De akkor azt mondod, hogy például mondjuk reality műsor szerepléssel, főzéssel, túlélő műsorokkal, ilyenekkel mindig csak műsorvezetőként kerestek, vagy énekléssel, vagy táncolással.
Énekléssel egyszer se kerestek. Meg egyébként egy nagy duettet még akár el is vállaltam volna.
Na igen, tehát hogy ez a kérdés, lehet, hogy vállalnád-e őket, vagy nem keresnek meg vele?
Tulajdonképpen olyan, amit így vissza kellett utasítanom, mert azt gondolom, például az, hogy az Ázsia Expressben mondjuk szereplőként, tehát versenyzőként elmenjünk, az felmerült, de ennek sok oka volt, hogy erre miért mondtunk nemet, nyilván a Nanási pár rám nézett, és mondta, hogy ezt felejtsd el,
hogy de miért neked megfordult a fejedbe, hogy
nem,
lehet, hogy...
Nyilván én közben, mi alatt látom, hogy embertelen az egész, amit mondjuk az Ázsia Expressben a versenyzők nyomnak, azért kicsit irigylem is tőlük azt a katarzist, tudod, amit ők ott átélnek, hogy ez tényleg egy ilyen elkámíró, tényleg abszolút mindenki a saját korlátait feszegeti, fogynak 10 kilókat, tehát hogy igazából van egy csomó pozitív hozadék, amellett, hogy iszonyatos szenvedés, meg éhezés, meg fizikai küzdés, de hogy ott úgy hőssé tudsz válni, és ezt meg tudod élni, hogy én hős vagyok.
Jó, és ezért mégis csak egy kiemeltebb szerepkör mondjuk a műsorvezető, nem?
Hát, nem tudom, hogy kiemelt ebben, mert azért ennek a műsornak nyilván ők a hősei, én egy ilyen karmester vagyok, aki ott így irányítom az eseményeket, és hát nyilván én is inkább csak tolmácsolom azt, amit a tartalmi stáb kitalál, stb., de én ezt élvezem, tehát ez egyébként teljesen kényelmes, mert ott is vagyok, velük is vagyok, eljutok ezekre a fantasztikus helyekre, nyilván ez egy kivételezett helyzet, hogy a családom is velem tud tartani nagyon sok ponton, tehát hogy a másik, ami miatt nem szívesen vállaltam volna, az az, hogy ha mondjuk netán végig bent vagy egy ilyen versenyben, akkor az azt jelenti, hogy 5-6 hétig a gyerekeidet nem látom. És azért ez az, ami már nálam, sőt az első perctől kezdve ez nem jöhetett volna szóba.
Tehát így meg a forgatásokra azért gyakran mennek, meg
a forgatásokra velem. Igen, tehát most az idei szériában is úgy volt, hogy kétszer voltak kint nálam, kétszer 10 napot vagy 9 napot.
És az éneklés?
Nem tudok énekelni, tehát nyilván óriási beégés lenne, de úgy nem, tehát attól nem félek, hogy így megmutassam magamat más típusú helyzetekben. Tehát nyilván önmagában az, hogy például vlogolunk, vagy hogy ennyire láthatóak vagyunk, vagy látható az életünk, az abban már benne van az, hogy ezzel nekem nincs bajom, mert azt mondom, hogy nincs nagyon mit takargatni, vagy tehát hogy az van, amit kapsz, tehát hogy igazából ezek a vlogok is számunkra azért nem különösebben megerőltetőek, vagy extrán fura, hogy az emberek tudnak rólunk dolgokat, mert amúgy ez van, tehát hogy nekem ez így egyszerűbb is, mint hogy most úgy csinálni, mintha. És szerintem rólam egy ilyen versenyben se nagyon derül neki más, mint amit mondjuk egy blogban megtudhatsz rólam. Az, hogy nem tudok énekelni, az például kiderül.
De ez nem feszélyezne mondjuk téged? Mert én kívülről téged olyannak látlak, hogy mindig annyira baromi jó vagy azokban a helyzetekben, amit csinálsz, és hogyha belevágnál egy ilyen feladatba, amiről tudod, hogy egyébként nem az erősséged, az nem feszélyezne?
Én kifejezetten szeretném is, meg sokszor, vagyis nem, ezt már lengettem ezt a dolgot, de ez a tökéletességre törekvés azért ez nagyon végigkíséri az én pályámat, és volt idő, amikor én nagyon sokat küzdöttem az ellen, hogy rólam ne ez legyen már a kép, hogy a robotlány, aki mindig tudja a szövegét, meg mindig ott van, meg mindig pontos, meg mindig, hogy valamennyire az emberi oldalamat, a sebezhetőségemet, azt, hogy igenis én is szoktam bénázni, tudok nagyon szarul kinézni, tehát hogy ezek ugyanúgy én vagyok, és nem is akarok úgy csinálni, mint hogyha nem én lennék, tehát hogy talán még jó is lenne. Most, hogy mondod, indultam a TV2-n, ugye, amikor a maszk alatt kellett énekelni,
tényleg.
Azonnal lebuktattak egyébként, pedig ott ugye elképzeltem, igen, hogy milyen jó lesz, hogy akkor én menetelek majd ebben a műsorban, és felkészültem 3 dal, a Pokoli volt nyilván mind a 3, de aztán az első dal után közölték, hogy tudják, hogy én vagyok én, úgyhogy aztán nem tudtam ezt igazán úgy kielvezni, vagy ebben kiélni magamat. De nem, nincs bennem ilyen elzárkózás, vagy ilyesmi, de azt hiszem, hogy általában azért pont olyan dolgok találnak meg, ami egyébként a leginkább testre szabott.
A Partizán interjútban mondtad azt, hogy sokáig te nagyon semmilyennek tartottad saját magadat, hogy szerinted ez miből eredt?
Hát nyilván egy nagy adag kis hitűség, meg az, hogy ez még így a pályámnak eléggé az elején volt, és annyira azt éreztem, hogy úristen, itt vagyok Ördög Nórika, kis semmilyen barna színű hajával, mórahalomról, és közben mindenki a nagyon valami volt körülöttem, tudod, nagy füsttel, nagy lánggal.
De tévézés előtt is így érezted?
Tévézés előtt is így éreztem, igen, akkor meg talán azért, mert az a szakkör, meg az istálló, ahonnan én kijöttem, mint kazincis, meg versmondó versenyeken indultam, ott nagyon sokan mentek színművészetire, és akkor tudod, az a típus, az a művész, igazi lilaködös művész típus, akinek mindig van valami drámája, meg mindig nagyon harsány, meg mindig valamilyen, és én meg akkor is egy ilyen nyugisabb, visszahúzódóbb valaki voltam, és én nyilván meg is állapítottam, és ezért is nem indultam ebbe az irányba. Tehát nincs színészi tehetségem, nincsen egyébként nyilván, de hogy azért sem gondoltam, hogy mondjuk ez színművészeti lehetne az én irányom, mert azt éreztem, hogy én nem vagyok ennyire valamilyen, ennyire különleges, ennyire érdekes. És akkor ezt az érzést, ezt így vittem magammal elég sokáig, de tulajdonképpen műsorvezetőként aztán erre is rá kellett jönnöm, hogy ez nem is feltétlenül elvárás. Tehát, hogy mindenféle típusú karakterre van szükség ebben a nagy rendszerben, és hogyha egyébként én vagyok a jó kislány, aki mindig ott van, meg mindig megbízható, az is egy valami, és azért ezzel is csak sokan tudnak azonosulni. És nekem nem kell minden áron valamilyen másmilyen dologra törekedni.
Hogyha egy picit megfigyeled mondjuk a pályád elejéhez viszonyítva a női műsorvezetők, női zsűrik változását, vagy karakterváltozását a tévében, akkor szerinted történt ilyen? Van egyfajta változás ezzel kapcsolatban, hogy mi az, amit várnak egy női műsorvezetőtől?
Hát volt egy-két olyan kísérlet az életünkben, amikor két nőt összeraktak például egy műsorban. És érdekes, mert pont az RTL Klub 25 éves születésnapja kapcsán visszaidézték tőlem is, és a Lilútól is, hogy mi hogyan emlékszünk erre az időszakra vissza. Én teljesen másképpen emlékszem, én azt éltem meg, és én most is állítom, hogy ez így volt, hogy mi tök jól éreztük magunkat együtt abban az időben, és lehet, hogy azóta sok minden változott, de ezt tőlem, vagy ezt az emléket azért nehéz elvenni, szóval, hogy...
És ő?
Ő azt nyilatkozta, hogy ez egy kudarc volt, tehát hogy mi totál nem passzoltunk össze, de szerintem én másképpen éltem meg, és akkor úgy tűnt, hogy ő sem így gondolja. De a lényeg az, hogy szerintem ezek tök jó kísérletek voltak arra, hogy igenis, van két vagány csaj, aki el tud vinni egy ilyen dolgot, még úgy is, hogy igen, nekünk különböző volt a stílusunk, és most hadd hozzam ide a Klaudiát is, mert nekem a Klaudiával is volt egy ilyen párosom, és az is tök jól működött, úgyhogy egyébként nem gondolta senki szerintem, hogy mi ott klappolni fogunk, és na, a Klaudiát is meg kéne kérdezni, hogy ő is ennyire másképpen emlékszik ezekre a dolgokra, mint mondjuk, ahogyan a Lilu másképpen emlékszik, de én a Klaudiával is imádtam együtt dolgozni, és úgy élem meg, hogy ez egy tök jó dolog volt. Tehát, hogy így, hogy ketten voltunk csajok, így tök jó ki tudott jönni, hogy igen, van akinek markánsabb, karcosabb, fiúsabb a humora, mint mondjuk a Klaunak is egy ilyen pasisabb humora van, meg a Lilunak is, és akkor én ott tudtam lenni a kicsit a szendébb, csajosabb vonal, de egyébként, ha meg egy fiú mellé raknak be műsort vezetni, mint nő, akkor ott nagyon nehéz férfias poénokkal érvényesülni, az mindig a fiú terepe, és nem is fogadják, tehát nem is fogadják el igazán szerintem egy nőtől, vagy nagyon kevés olyan karakterű nő van, akitől ez így az elcsúszik, vagy akitől ez elmegy. De például most egyedüli nőként ülök ott három pasival a Dancing with the Stars zsűriében, és ez tök jó megélni, meg a séfek séfében is ugyanez van, hogy ott van három férfi séf, és akkor vagyok én, aki így a negyedikként ott így, nem tudom, egyenlítem ki így az energiákat, és hogy egy ilyen helyzetben én sem várom el magamtól, hogy én mindenképpen fiús ízeket, vagy fiús humor dolgokat is behozzak ebbe a helyzetbe, mert nőként nekem a női energiákat kell ebben a dologban erősíteni. De alapvetően nem tudom, ennek mennyi értelme van, de a tévénézők azért ebben egy kicsit konzervatívak, tehát nehezen viselik. Tehát például, ha nadrágba vezetek műsort, akkor azonnal beszólnak, hogy miért van rajtam nadrág, miért nem szoknya. Amikor levágattam a hajamat, akkor jaj, a szép hajadat miért vágattad le, mert hosszú haj, nőies ruhák, hercegnős, tehát maradjál a karakteredben, te legyél nő. És hogyha abból van valami kis kiugrás, és kicsit fiúsabb dolgok jönnek, akkor arra mindig jön egy-két negatív beszólás.
És szerinted ez miért van? Mert akkor ezzel kimondod azt, hogy a női televíziós szereplőkkel az emberek kritikusabbak, mint a férfiakkal. És hogy ez miért van? Mert több nő néz tévét, és akkor rivalizálnak a televízióban.
A nézők szeretik a rossz fiúkat, és szeretik ezt a... Tehát a nőktől tényleg kevésbé viselik jól az ilyen lázadó karaktereket, vagy a lázadó figurákat. Ez nem azt jelenti, hogy egyébként ennek mindenáron meg kell felelni, tehát hogy szerintem tök jók azok a csajok, akik ebben jól bele tudnak állni. Én egyébként nem vagyok egy igazán lázadó, tehát tőlem ezért is hamis szerintem, vagy volna hamis, hogyha én próbálkoznék ilyen nagyon nem tudom milyen dolgokkal, de egyébként pont a Klau vagy pont a Lilu, ők szerintem ők nagyon tökösek ebben a dologban, és ők ezt nagyon szépen tudják azért árnyalni ezt a képet.
Jó, de közben meg mégis most azt mondod, hogy nem vagy elég tökös karakter, de mégis elvittél azért a hátadon rengeteg showműsor,
hát teljesen mondom, hogy nem egyedül. Határozott, tehát hogy nem, tehát hogy én irányba rakom a dolgokat, meg ezzel nincsen semmi baj, meg nyilván nagyon sok minden kell, hogy az ember érezze a ritmusát a dolgoknak, hogy határozottan közbe tudjon vágni, hogyha éppen már mennünk kell tovább, meg jön a szünet, meg időre. Tehát, hogy határozottság az van bennem, tehát a tökösséget ezt nem így értem, hanem nem is tudom, hogy értem. Szóval ezeket a fiús humorokat értem csak alatta talán.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődj a márkakereskedéseinkben. Mazda. Crafted in Japan.
Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
Számomra egy nagy változás, mondjuk veled kapcsolatban az, hogy mondjuk tini lányként nekem ilyen nagyon elérhetetlen volt az Ördög Nóra karakter. Tehát ültem a... Jó, mondjuk nyilván azért a social media is befolyásolta ezeket a dolgokat, de igen, hogy ő volt az, aki ott estei ruhában csinosan vezeti ezeket a műsorokat, és most is gyönyörű vagy, félre ne értsd, amit mondani akarok, csak hogy lehetsz az is, akihez bemegyek a kisboltotokba, és igen, esetleg odaadja nekem a kakaós csigát.
Én akkor is ez voltam, tehát hogy igazából valószínűleg a nagy váltás, vagy a nagy változás az, hogy önmagában a hírességek könnyebben elérhetőek így a social media miatt, mert én akkor ráadásul még szerkesztőként is dolgoztam. Uh-huh. Tehát ott tényleg az volt, hogy én hétfőtől bementem farmerba, tornacipőbe is dolgoztam, mint szerkesztő, ültem az íróasztal mögött, és ezt mindenki tudta rólam. És aztán hétvégén meg, amikor indult a show, akkor nyilván felvettem a szép nárai nagy estény, mert ez az időszak volt, és akkor hercegnősködhettem kicsit a tévében. Tehát szerintem én nem voltam elérhetetlenebb, mint most, csak egészen más volt az emberek hozzáállása is talán a tévés emberekhez, meg a hírességekhez, meg tényleg sokkal elérhetőbbek vagyunk most már.
De amikor mondjuk az emberek bemennek hozzátok a kisboltba, akkor mit látsz rajtuk? Tehát, hogy van egyfajta zavar a fejükben, egy megilletődöttség, vagy tetszik nekik ez nagyon?
Nyilván nagyon szeretik, meg nagyon tetszik nekik, abszolút zavarban vannak sokan, tehát hogy így nagyon örülnek, és úristen is tisztára be vannak lelkesedve, és ez nagyon jó érzés ezt így látni. De aztán a következő másodpercben mindig az a visszajelzés, hál' Istennek, hogy úristen, te pont ugyanolyan vagy, mint a tévében, vagy úristen, tök közvetlen vagy, vagy ugyanolyan közvetlen vagy, mint a tévében. Tehát hogy aztán hirtelen jön egy ilyen visszakapcsolás is, hogy hát végis mi ismerjük egymást, mert én azt érzem, hogy én ismerlek téged, és itt állsz, és ugyanolyan vagy, mint amit én megismertem belőled a vlogokba, vagy bárhol. Tehát, hogy ez meg egy ilyen tök jó visszajelzés.
És te akkor szereted ezt a személyes interakciót?
Nyilván, persze ebbe el is lehet nyilván fáradni, de azt gondolom, hogy ezt az ember érzi, és akkor nyilván nem is teremt ilyen helyzeteket. Tehát, hogyha mi ott vagyunk a kisboltban, akkor soha egy percig nem szoktam azt érezni, hogy ez nekem fárasztó. Hogyha fárasztok, akkor nyilván gyorsan akkor beülünk az autóba, és akkor, vagy szóval egyébként kell találni nyilván egy ilyen egyensúlyt, de olyan azért nem nagyon szokott elő, vagy sőt, soha büdös életben, és remélem soha nem is fog előfordulni, hogy hozzám valaki odajön, és akkor én azt mondom, most nem.
De miért? Szerinted ez gáz?
Szerintem igen. Én annak érzem, vagy az én... Nem tudom, én azt érezném, hogy én csalódást okoztam ezeknek az embereknek, és valamitől, tehát ha valamitől mindig menekülök, hogy én nem akarok csalódást okozni, ez egy ilyen...
És olyan van, hogy a gyerekekhez jönnek oda, hogy fotót?
Hát nyilván a gyerekeket általában velünk együtt találják, vagy kapják, tehát hogy olyan van, hogy tőlem megkérdezik, hogy mondjuk a Micivel csinálhatnak
egy képet. De olyan nincs, hogy oda mennek a Mici. Gyere, Mici, csináljunk egy képet.
Nagyon
ritkán, ilyen nem volt.
Mert nem nagyon, hát azért nem kószálnak a gyerekek ilyen nagyon,
jogos, nem nagyon külön önálló sétálgatnak. Helyzetben.
Olyan volt már, hogy a nagyszülőkkel voltak, és akkor anyukám mondta, hogy megismerték a Micit, és akkor odajöttek, és akkor tőle megkérdezték, hogy csinálnak e fotót, de tőlünk is megkérdezik, tehát hogy egyébként ebben nagyon illedelmesek az emberek, tehát hogy megkérdezik, hogy csinálnak e fotót, és mindig mondom, hogy kérdezd meg a Micit, vagy a Bencit kérdezd meg, és akkor ők majd erre megadják a választ, mert nyilván ez az ő döntésük is, úgyhogy...
És rajtuk mit látsz? Tehát, hogy szeretik ezt, hogy valahol egy barátságosabb világban élnek, mert hogy mindenki ismerősként kezeli őket, vagy van, hogy terhes ez nekik?
Nem nagyon tudják, hogy mi a másik oldal. Aha. Tehát az van, hogy ők annyira természetesen belenőttek ebbe a dologba, hogy ez nekik azt gondolom, hogy teljesen természetessé vált. Nyilván nagyon kell őket figyelni, nagyon ott vagyunk mellettük mindig minden ilyen helyzetben, hogyha azt érezzük, hogy valami sok, akkor nyilván közbe tudunk avatkozni, de ez is a célunk, hogy kicsit ezt ilyen, tehát hogy ez ne legyen egy ilyen de nagy dolog, tehát hogy ez legyen egy ilyen teljesen normális és természetes helyzet, ami miatt ők nem is gondolják különlegesebbnek vagy többnek magukat, mint mások, hanem ez csak legyen egy ilyen egyértelmű helyzet, hogy igen, anyának meg apának ez a foglalkozása, ez ezzel jár, és ennyi, a másiknak az anyukája, meg az apukája, meg nem tudom, fogorvos, és az legalább annyira izgalmas és menő.
És erről így kell pluszba beszélgetned velük, vagy ez természetesen jön, és ők
most még ilyen nagy beszélgetéseink nincsenek erről a dologról. Most valami rémlik valami helyzet, ahol valami, most lehet, hogy nem fog eszembe jutni, de ahol így egymásra néztünk a parkóval, igen, erről lehet, hogy majd kell egy kicsit beszélgetni velük, de nyilván ezen nagyon-nagyon rajta vagyunk, hogy ezt figyelj, nem tudjuk, hogy mi az, ami történik majd velük, hogy ez milyen hatással van az életükre. Mi azt érezzük, hogy ezt valamilyen módon meg kell tanulnunk velük együtt természetesen kezelni, nekik ebbe tényleg bele kell nőni, és talán nálunk nem az a megoldás, hogy teljesen hermetikusan és mesterségesen távol tartjuk őket, mert egyszerűen ettől még ők azok, akik és az ő környezetük ugyanúgy pontosan csodabogárként néz rájuk, és tudják, hogy kik ők, még hogyha egyébként nem lehet őket úgy felismerni. Tehát, hogy meglátjuk. Én azt gondolom, hogy az, hogy te szülőként ott állsz, hogy beszélgetsz vele, hogy valódi együttlétek vannak, hogy valódi, tehát hogy ez nem egy kirakat, hanem mi tényleg éljük az életünket, és ott vagyunk a gyerekeinkkel minden helyzetben, és válaszolunk nekik minden felmerülő kérdésükre, az talán így a legfontosabb ebben a dologban is.
De akkor azt mondod, hogy nincs dilemma vagy félelem benned ennek a következményeitől.
Milyen olyan témát tudsz mondani, ami amiben egy szülőnek nem dilemma az egész gyerekneveléssel kapcsolatban? Hát onnantól kezdve dilemma, hogy ebbe az óviba írassam, vagy a másikba írassam, hogy egyébként mennyire állok a sarkába, élvédőzöm-e a bútorokat alakítani. Az egész szülővé válás és minden egyes kérdés az annyira elbizonytalanítja a szülőt, és hát soha nem fog kiderülni, hogy igazából jól csináltuk, vagy nem csináltuk, hanem lehet, hogy lesznek bizonyos pontok, amikor azt érezzük majd rajtuk is, meg a kapcsolatunk, hogyha úgy alakul, hogy igen, jól csináltuk. Lesz egy tonna konfliktusunk, ha nem ebből, akkor majd másból. Tehát, hogy igazából ezt a részét, ezt nem... Tehát, hogy az a fontos, hogy mi ketten ugyanazt gondoljuk a Palkóval, tehát, hogy kettőnk között legyen ebben egységfront, és aztán pedig együtt fogjuk ezeket a nehézségeket megoldani, azt remélem.
Arra lennék kíváncsi, hogy milyen az, amikor mondjuk ti négyen így együtt vagytok. Vlogolás nélkül, minden nélkül. Ugyanolyan. Tehát teljesen ugyanolyan, mint amikor
persze,
vlogoltok.
Igazából a vlogolás egy ilyen nagy dolog nálunk, mert apa bármivel rögzít, tehát hogyha van a kezében egy golyóstól, azzal is ösztönösen is. Igazából, ha elmész nyaralni, csak úgy a családoddal.
Vagy
nem
akkor
kell,
úgy kérdezem, hogy egy szabad délután. Hát van-e szabad délután?
Viszonylag kezdődik, viszonylag kevés van egyébként. De figyelj, teljesen olyanok vagyunk, mint egy átlagos család. Tehát, hogy vagy az van, hogy a gyerekeknek van valami gondolatuk, hogy ezt kéne csinálni, azt kéne csinálni, de tényleg mondjuk színezőt nyomtatok, színeznek, amit címát, bütykölni, kézműveskedni, Venci pakolgatja a Pokémon kártyákat.
Te szoktál vele kézműveskedni? Aha, van igen, türelmet hozni?
Van, nyilván időm van kevés, de én is emlékszem, gyerekkoromban kötögettem, a nagymamám tanított, most pont valamelyik este a Micivel ilyen keresztszemes hímzést csináltunk. A Mici kicsit olyan, mint én, nem kicsit, tehát hogy ő este 9-kor is simán neki kezdene mondjuk átfesteni a szobáját, meg szóval tehát rengeteg energiája van, és soha semmi nem elég, tehát mindig akar még valamit csinálni, még menjünk ide, még menjünk oda, aztán persze közben, ha nem vagyunk eleget otthon, akkor az a panasz, hogy akkor mi nem vagyunk otthon, de közben, ha otthon vagyunk, ő már menne, tehát hogy ő neki nagyon, nagyon aktív így a kis fantáziája is, mert mindig mindent akar csinálni, a Vencé sokkal nyugisabb alkat, de például ő is élvezi ezeket a kézműves dolgokat.
Azt látom rajtad, hogy te meg a sminkmárkával kapcsolatban is szerintem ez volt az egyik fő üzenet, hogy a természetesség és a természetességnek a megőrzése. És kíváncsi lennék arra, hogy így hogy állsz ezekhez a nemzetközi trendekhez is akár, mert szerintem ez már trend, mondjuk a plasztika meg a szépészeti beavatkozások, hogy azért azok a színésznők vagy képernyős arcok, akik mondjuk fiatalon lettek ismertek, nagyon szeretnék ugyanazt a fiatal nőt mondjuk látni a képernyőn, és ezt elkezdik hajhászni, úgymond. És hogy neked mi a véleményed erről?
Figyelj, én azt gondolom, hogy nagyon nehéz így összehasonlítani magunkat, mármint hogy nő és nő között is. Tehát, hogy én tökre hiszem, hogy mindenki menjen úgy és abba az irányba és abban a tempóban, amitől ő jól érzi magát, és egy a fontos, hogy ne mások miatt akarja, hanem az ő saját belső indítatása legyen. Én nem vagyok plasztika ellenes, nem vagyok plasztikáztatva, de nem mondom azt, hogy majd egyszer lehet, hogy nem fogom azt, mint én lógni fog a szemhéjem, akkor nem fogok rohanni, hogy akkor valaki csináljon vele valamit. Nem, remélem, hogy képes leszek így méltósággal megöregedni, és azért ez már ugye eszembe jutott, mert 41 éves vagyok, tehát hogy azért menzi felmerül, hogy úristen, 41, tehát így kimondani tök durva, de valahogy eddig még nem töltetnünk, őszülök, és ez is egy ilyen tök hosszú folyamat volt, most ezzel kezdjek valamit, ne kezdjek, de azért majd fogok valószínűleg, tehát hogy ha a lehetőség adott, ha az eszköztár adott, amivel lehet méltósággal, tényleg amennyire lehet konzerválni a fiatalságunkat, akkor miért ne? Tehát, hogy ebben én azt hiszem, hogy szeretnék egy ilyen egészséges egyensúlyt tartani, de nem elvetni a kozmetikai iparág különböző vívmányait, amivel ezt úgy jól, nem szeretném szétplasztikáztatni magamat nyilván, de tökre értem azokat, akiknek ez önbizalmat ad, hogyha van valami, ami őket zavarja, és akkor azzal tudnak valamit kezdeni. Úgyhogy még ebben én nem csúsztam bele, meglátjuk. De tudom, hogy ez is genetika is, hogy az embernek milyen hamar kezd el mondjuk az arca kicsit megereszkedni, meg nem tudom. Szóval nyilván azon vagyok azért, hogy amennyire lehet így a legjobb formámat tudjam nyújtani. Egyébként pont a sminkmárka is kicsit erről is szól, hogy annyira rohanunk, annyira le van strapálva mindenki, hogy a legtöbbször nincs is idő arra, hogy az ember ezzel így időt töltsön, hogy reggel sminkelgessen. És nyilván nekem tök szerencsém van, hogy a munkám miatt elég sokszor élem meg azt, hogy szépen ki vagyok festve, hogy nagyon szép a hajam. De azért a hétköznapokon hát ez nem így megy, és belenézek a tükörbe, és megállapítom, hogy hát azért legalább egy pirosítót földobhattam volna. Tehát, hogy inkább ez volt a célom, hogy annyira érzem, hogy miben vannak egy csomóan így velem hasonló korú nők, akik tényleg rohannak, gyerek, a tevés, a bevásárlás, a munkahelyemre érek oda, stb. És egy kicsit adjuk meg magunknak az esélyt, hogy ha lehet, akkor így szépnek érezzük magunkat, vagy üdének, vagy valami ilyesmi.
Nóri, egy záró kérdésem lenne, aztán rátérünk a villámkérdésekre, hogyha lehetne egy dolog, amit többen tudnának rólad, többen megtudhatnának rólad, akkor mi az, amit szeretnél, hogy többen tudjanak rólad?
Képzeld el, hogy volt idő, amikor úgy nagyon akartam bizonyítani, hogy én tök laza, meg humoros csaj vagyok, amit ugye a baráti köröm tudta rólam, vagy tudott rólam, de aztán igazából most már rájöttem, hogy nem feltétlenül akarom, hogy bármit is tudjanak. Tehát, hogy ilyen erőszakosan én akarjam, hogy valamit tudjanak, mert tulajdonképpen az én életem nem nagyon fog változni attól, hogy mit gondolnak rólam, ezt most már megéltem jó párszor, hogy nem lehet mindenkinek elmagyarázni, hogy milyen döntéseim hátterében mi van, vagy mit miért gondolok úgy, és nem is akarom, hogy mindenki feltétlenül értse, úgyhogy most erre nehéz olyat mondanom, hogy...
De hát akkor lehet, hogy ez a válasz, hogy ez az, ami megszűnt benned egy picit, hogy ez a nyomás, hogy abszolút, tudjanak rólad
valami. Ez már nem, ez már nincs bennem. És ez nyilván benne van, vagy ez azért is alakult, gondolom így, mert már sok mindent is tudnak rólunk, meg rólam, de nincs bennem ez a görcsös bizonyítás, hogy akkor én ilyen vagyok, vagy olyan vagyok, és ezt tudjátok rólam.
Jöhetnek a villámkérdések?
Na, milyen villámkérdések vannak?
Nézzük, miért figyelj, így kitartom, és akkor húzni kell. Persze.
Jó.
Biztos?
Ezt választottam. Ha tehetnéd és rajtad múlna, milyen televíziós műsort készítenél 2023-ban, és miért?
Ez lehet egy új formátum is akár.
Igen. Én annyira el vagyok kényeztetve egyébként itt most a TV2-nél, tehát rengeteg féle dolgot csinálok, ugye a Séfek Séfa az egy gasztroműsor, az Ázsia Express az utazós is, meg reality is, tehát hogy én már nagyon sokféle dolgot
gyors válasz kell, Nóri, egyből amit érzel.
Úristen,
milyen típusú műsor?
Ez utazós kaland reality, ez nekem nagyon közel áll, igen. Menjünk, utazzunk és csináljuk.
És hova utaznál?
Minél messzebb.
Jöhet a következő.
Na. Mi az, amire nem tudsz nemet mondani? Sajnos elég sok minden van, amire nem tudok nemet mondani. Inkább az azt első, kéne megtanulnom, hogy mi az, amire nem kéne nemet mondani. És az első, ami eszembe jut, nem tudom. Lehet popcornra nem tudok nemet
mondani. Na, én is amúgy ételre gondolnék egyben.
Arra soha nem tudtam nemet mondani.
Sós vagy vajas?
Vajas. Ha adhatnál egy tanácsot a pályakezdő Ördög Nórának, mit mondanál? Türelem. Türelem. Mindenkinek ezt mondanám egyébként. Türelem. Türelem és meló. Mindegyikre válaszolni fog?
Igen, jó. Mert most már végighúzzuk.
Melyik az a tévéműsor, aminek a legtöbbet köszönhetsz?
Fú.
Hát nagyon sok ilyen van, de mondjuk az első, amit szerkesztőként azt gondolom, hogy amiből a legtöbbet tanultam, és ezt most meg fog lepni mindenkit, az a Mónika Show. Én szerkesztőként dolgoztam ugye ott a háttérben.
Megértem amúgy,
mindent, hogy mondom. Mindent, ami a szerkesztői háttérmunkával kapcsolatos, azt én ott tanultam meg. Úgyhogy meg ott tanultam meg, hogy mi ez a kemény meló, és beleállni dolgokba, úgyhogy Mónika.
Mónika Show.
Igen.
Utolsó.
Kinek az elismerése számít leginkább? Én a közönség elismerését nagyon sokszor kaptam meg, és ezért nagyon hálás vagyok. És éppen ezért, amikor a szakma is elismer, az talán még jobban meg, vagy az melengeti meg igazán a szívemet, vagy az is megmelengeti a szívemet, úgyhogy ha szakmailag is elismernek, azt hiszem, hogy az tök jó, meg a kollégáim.
Köszönöm szépen, Nóri.
Köszönöm én is.
A műsor a Béton partnere.